Üles Bagoly olvasó, Mihail Solohov, emberi sors, emberi sors. A háború utáni első tavasz szokatlanul hirtelen és hevesen tört be a felső Don vidékére. Március végén meleg szelek indultak az Azovi tenger felől, és két nap múlva már szűzmeztelenre vetkeztek a Donbal partjának homokos földjei, a sztyepén szinte megduzzadtak a hóval teli laposok és szárazerek. Feltörték a jeget, veszettül tomboltak a pusztai patakok, és csak nem teljesen járhatatlanná váltak az utak. Az úttalan utak evészes időszakában Bukanovszkaja Sztanyicába kellett utaznom. Nem is nagy távolság, csupán, vagy 60 kilométer, de kiderült, hogy mégsem olyan egyszerű megbirkózni vele. Napkelte előtt indultunk el társammal. A két jól tartott lóhúrként feszítette az istrángot, alig bírta húzni a nehéz szekeret, amely kerékagyig süppett a hóval és jéggel legyes, felnyírkosodott homokba. Egy óra múlva már dús, fehér csomóvá verődött a tajték a lovak oldalán és lágyékán a keskeny farhám alatt, a friss reggeli levegőben meglóverejték és a szurokkal bőven megkent szerszám meleg, csípős és kábító szaga háradt. Ott, ahol különösen nehéz dolguk volt a lovaknak, leszálltunk a szekérről, és gyalog mentünk. Csizmánk alatt cuppogott a latyakos hó, fárasztó volt a járás, de hát az útfélen még mindig tartotta magát a napfényben kristályosan csillogó jég, ott még bajosabb volt tovább vergődni. Csak, vagy 6 óra múlva hagytunk magunk mögött 30 kilométert, és jutottunk el a Jelanka patak révéhez. Ez a kis patak, amely nyáron helyenként ki is szárad, Mohovszki falunál, az égerfákkal benőtt, mocsarasár területen egész kilométernyire kiöntött. Egy lapos fenekű, korhatladikban kellett átkelnünk, amely legfeljebb 3 embert bírt el. A fogatot visszaküldtük. A túlsó parton, a kolhoz színében egy világ látott, Ócska Villis várt bennünket, amelyet még a télen hagytunk ott. A sofőrrel nem minden aggodalom nélkül szálltunk be a rozogaladikba. Társam a parton maradt a csomagokkal. Alig indultunk el, a csónakkor 6 fenekéből itt is, ott is apró szökőkutak szökkentek fel. Betömtük a család teknőjukait azzal, ami éppen a kezünk ügyébe esett, és mertük belőle a vizet, amíg csak át nem értünk. Egy óra múlva a Jelanka túlsó oldalán voltunk. A sofőr odahajtott a kocsival a faluból, a ladikhoz jött, és az evezőt megfogva azt mondta. Ha ez az átkozott vájú addig nem malik szét a vizen, 2 óra múlva visszajövünk, előbb ne várjon. A falu messze, oldalt húzódott, és a rév mellett olyan csend volt, amilyen csak késő ősszel és tavasz elején szokott lenni, lakatlan vidéken. A víz felől nyírkosság és a korhadó égerfanyar, kesernyés szaga háradt. A ködlila füstjébe merülő, távoli hopjor mellé kis cseppékről pedig a hó alól nemrég felszabadult földnek szinte megfoghatatlan, öröki fiú illatát hozta a könnyű szél. A partmenti fövényen, nem messzire, kidőlt csövény hevert. Ráültem, cigarettára akartam gyújítani, de, amikor vattás kabátom jobb zsebébe dugtam a kezem, nagy keserűségemre azt tapasztaltam, hogy a belomor csomagja teljesen átázott. Átkelés közben átcsapott a hullám a mélyen bemerülő ladik oldalán, és derékig lelocsantott zavaros vízzel. Akkor nem értem rá a cigarettával törődni, az evezőket otthagyva, minél gyorsabban méregetni kellett a vizet kifelé, hogy el ne süllyedjünk, de most, gondatlanságomon keserűen bosszankodva, óvatosan kivettem zsebemből az elázott csomagot, leguggoltam, és egyenként kiraktam a megbámult, vizes cigarettákat a sövényre. Dél volt. A nap forrón tűzött, akár májusban. Azt reméltem, hogy hamar megszáradnak a cigarettáim. Olyan forrón sütött a nap, hogy már sajnáltam is, amiért vattás katonanadrágot és tűzött kabátot vettem fel az útra. A tél óta ez volt az első igazán meleg nap. Jó volt ott ülni a sövényen így, egyedül, teljesen átengedve magam a csendnek, a magánynak, és Ócska, füles katona sapkámat levéve, szárítgatni az enyhe szélben a nehéz evezéstől megizzadt hajamat, gondtalanul figyelni a halvány kékségben úszó nagybegyű, fehér fellegeket. Nem sokára azt láttam, hogy a falu szélső portái mögül kijön az útra egy férfi. Egy fiúskát, termetéről ítélve legfeljebb 5-6 éves kislegényt, vezetett kézem fogva. Fáradtan vánszorogtak a rév felé, de mikor odaértek a gépkocsihoz, felém fordultak. A magas, görnyedt férfi egészen közel jött. Erőt, egészséget, testvér, mondta folytott, mély hangon. Jó napot, megszorítottam felém nyújtott nagy, kérges kezét. A férfi a kisfiúhoz hajolt. Köszönj a bácsinak, fiacskám, mondta. Úgy látom, ugyancsak sofőr, mint a te papád. Csak hogy mi teherautóval jártunk, ő meg ezt a kis kocsit hajtja. A kisfiú egyenest a szemembe nézett ékszínkék szemével, és halványan mosolyogva, bátran felém nyújtotta rózsaszínű, hideg kis kezét. Könnyedén megráztam. Miért olyan hideg a kezed, kisöreg? Kérdeztem. Hisz meleg van, és te majd megfagysz. A kicsi megható gyermeki bizalommal a térdemhez simult, és csodálkozva felvonta világos szőke szemöldőkét. Hogy volnék én öreg, bácsi, én még egészen kisfiú vagyok, és egyáltalán nem fagyok meg. A kezem hideg, hógolyókat csináltam, azért. Az apja levette hátáról a lapos tarisznyát, s fáradtan mellém telepedett. Sok bajom van ezzel a vándorral, mondta, miatt. Tasántultam le, ha hosszúkat lépek, már ügetni kezd. No tessék alkalmazkodni egy ilyen gyalogoshoz. Amikor egyet kellene lépnem, hármat lépek. Úgy haladok vele, olyan össze-vissza, akár a lóhateknős békával. Pedig de nagyon rajta kell tartanom a szemem, mihelyt félre nézek, már pocsolyába gázol, vagy letör egy darab jeget, és szopogatja cukorka helyett. Nem, nem férfinak való ilyen utitárssal vándorolni, kivált gyalogszerrel. Hallgatott egy kis ideig, aztán azt kérdezte, hát te, testvér, várod a parancsnokodat. Kellemetlen lett volna kiábrándítanom abból a hiedelméből, hogy sofőr vagyok, azt feleltem hát. Igen, várnom kell, a túlsó partról jön, igen, nem tudod, soká ér még ide a csónak. 2 óra múlva, rendben van, no, hát pihenjünk addig, úgysem sietős a dolgom. Csak ahogy erre megyek, látom, egy magamfajta sofőr sütkérezik itt. No, gondoltam, oda megyek, elcigarettázgatunk együtt. Mert egyedül füstölni is, meghalni is fene rossz. De te nagy lábon élsz, kész cigarettát szívsz. Elázott, úgy látom. No, testvér, az elázott dohány olyan, mint a kuruzsolt ló. Nem való semmire. Tessék, inkább az én kapa dohányomból gyújtsunk rá. Terepszínű nyári nadrágjának zsebéből elővett egy tekercsé csavart, málna színű, kopott sejem dohányzacskót, kigöngyölte, úgyhogy el tudtam olvasni a csücskébe hímzett felírást. Drága harcosunknak a Lebegyanszki középiskola vigosztályos leány tanulói. Rágyújtottunk a méregerős szűz dohányra, és sokáig hallgattunk. Már éppen meg akartam kérdezni, hová megy a gyerekkel, miféle szükség hajtja ezeken a járhatatlan utakon, de megelőzött. Az egész háború alatt a kormány mellett ültél? Kérdezte, majdnem. A fronton, igen, hát én is nyeltem ott elég keserűséget, cimbora, a fülem hegyese látszott ki a bajból. A térdére tette nagy, barna kezét, és előre görnyett. Én oldalról rápillantottam, és egyszeriben nem jól éreztem magam. Láttak már valaha olyan szemet, amelyet mintha hamuval szórtak volna be, amely olyan vigasztalhatatlan halálos bánattal van tele, hogy még ránézni is nehéz. Hát ilyen szeme volt az én véletlenül jött társamnak. Kitört a sövényből egy száraz, görbevesszőt, egy percig némán firkáit a homokban, mindenféle cikornyákat rajzolgatott, aztán ismét megszólalt. Néha nem tud aludni az ember éjszaka, csak üres szemmel bámul a sötétbe, és azt gondolja, miért nyomorítottál meg ennyire, élet? Miért gyötörsz ilyen kegyetlenül, és nem kapok feleletet sem a sötétben, sem fényes nappal? Pedig nem győzöm várni, hirtelen észbe kapott. A kisfiát gyengéden megnoszogatva, azt mondta, eredj csak, kedves, játsszál a parton, nagy víz mellett mindig akad valami zsákmány a gyermekeknek. Csak vigyázz, vizes ne legyen a lábad. Már akkor, amikor szótlanul cigarettáztunk, szemügyre vettem, lopva, az apát is, a fiát is, és meglepődve vettem észre egy számomra furcsa körülményt. A kisfiú egyszerű, de jóféle ruha volt. A szépen rásimuló, viseltes, könnyű, prémmel bélelt, hosszú aljú kabát is, a kis csizma is, melyet azzal a számítással vartak, hogy majd gyapjú harisnyára húzza fel. Meg a kabát egyik elszakadt ujján levő ügyes varrás is, mind-mind a szónyi gondoskodásról, ügyes anyai kézről tanúskodott. Az apja másképpen festett, több helyen is kifeslett vattás kabátja hanyagul és durván volt bestoppolva, elnyűtt, terepszínű nadrágjára nagy, otromba férfi öltésekkel férceitek oda a foltot. Csak nem új bakancs volt a lábán, de vastag, mojrágta gyapjú harisnyájához nem nyúlt női. Kéz. Már ekkor azt gondoltam, vagy özvegyember, vagy hadilábon áll a feleségével. Most, ahogy tekintetével elkísérte a kisfiát, tompán megköszörülte a torkát, és megint megszólalt. Én már csupa fül voltam. Eleinte rendes kerékvágásban haladt az életem. A voronyezsi kormányzóságba való vagyok, 1900-ban születtem. A polgárháború alatt a Vörös Hadseregben, Kikvidze hadosztályában szolgáltam. Abban az éhínséges 22-es évben a Kubánhoz mentem, hogy gürcöljek a kulákoknak, így aztán nem pusztultam el. De apám, anyám meg a húgom éhen veszett odahaza. Egyedül maradtam. Rokonom nem volt sehol senki, megyetlen árva lélek sem a kerek egy világon. No, esztendő múltán hazatértem a Kubántói, eladtam a viskónkat, és Voronyezsbe mentem. Eleinte ács szövetkezetben dolgoztam, aztán gyárban, kitanultam a lakatos mesterséget. Nem sokára megnősültem. A feleségem menhelyen nevelkedett. Árva lány volt. Derék menyecske lett a párom, Szelíd, jókedvű szolgálatkész és okos szinte nem is én hozzám való. Már gyermekkorában megtanulta, hogy nem fenékig tej fel az élet, és ez meg is látszott a természetén. Felületes szemnek nem volt valami tetszetős, csak hogy én nem felületesen, hanem alaposan megnéztem. Nem is volt az én szememben szebb és kedvesebb asszony, nem volt és nem is lesz sehol a világon. Ha fáradtan hazamentem a munkából, néha bizony dühös voltam, mint az ördög. De ő nem gorombasággal felelt a gorombaszóra. Nyájas, csendes volt, azt se tudta, hová ültessen, törte magát, hogy a kevésből is jó ízű falatot készítsen nekem. Ha ránéztem, ellágyult a szívem, egy kis idő múlva már meg is öleltem, és azt mondtam, ne haragudj, drága Irinkám, hogy olyan durva voltam. Tudod, ma sehogy sem sikerült a munka és megint szent lett a béke, megnyugodott a lelkem. És tudod, cimbora, mennyire hat ez a munkára? Reggel úgy pattanok fel, mint a rugó, megyek a gyárba. És csak úgy ég a kezem alatt akármilyen munka. Látod, mit jelent, ha okos élete párja van az embernek. Fizetés után olykor-olykor elidogáltunk a cimborákkal. Hébe-hóba az is megesett, hogy hazafelé menet olyan nyolcasokat írt le az ember a lábával, hogy még messziről is szörnyűség volt nézni. Olyankor szűk az utca, a fene essen belé, hát még a mellékutca. Én akkoriban makkegészséges legény voltam, olyan erős, mint az ördög, bírtam az italt, és mindig a magam lábán vergődtem haza. Igaz, egyszer-másszor az is előfordult, hogy az utolsó szakaszt első sebességgel, azaz négy kézláb tettem meg, de mégis hazavergődtem. De akkor sem tett szemrehányást, nem kiabált, nem csapott botrányt. Csak nevetett az én Irinkám, azt is óvatosan tette, hogy meg ne sértődjek részek fejjel. Lehúzta a csizmámat, és azt suttogta, feküdj be a fal mellé, Andriusa, mert álmodban leesel az ágyról. No, hát én úgy belezuhantam az ágyba, mint egy lisztessák, és minden összekavarodott a szemem előtt. Fél álmomban csak azt éreztem, hogy csendesen simogatja a fejemet, és valami kedveset suttog, szóval sajnál. Reggel, már 2 órával munka előtt talpra állít, hogy helyre rázódjak. Tudja, hogy másnapos gyomorra nem eszem semmit, hát elővesz egy sós uborkát vagy valami más könnyű ennivalót és tölt egy kis vodkát a csiszolt kupicába, így áll egy kicsit Andriusa, csak aztán máskor ezelő ne forduljon kedvesem, hát hogy ne hálálná meg az ember az ilyen nagy bizalmat. Felhajtom a kupicát, megköszönöm, de nem szavakkal, csak a szememmel, megcsókolom, és úgy megyek a munkába, mint a kis angyal. De ha csak egy szóval is akadékoskódik, mikor be vagyok rúgva, ha rám kiabál, ha összeszid, én, Isten az atyám, másnap is leiszom magam, így van ez nem egy családnál, ahol bolond az asszony. Láttam én ilyen boszorkát eleget, hát tudom. Nem sokára jöttek aztán a gyerekek. Először a kisfiam született, rá 1 évre 2 kislány. Akkor aztán elmaradtam a cimboráktól, az egész fizetésemet hazavitt. Tem, jócskán megszaporodott a család, nem jutott italra. Pihenő napon megittam egy-egy korsósört, és punktum. 29-ben érdekelni kezdtek az autók. Megtanultam a kocsi vezetést, és egy teherautó kormánya mellé ültem. Aztán annyira megszerettem, hogy már nem volt kedvem visszamenni a gyárba. Vidámabb volt az élet a kormánykerék mellett, így éltem 10 esztendeig, észre se vettem az idő múlását. Úgy elszálltak az évek, akár az álom. De mi az a 10 esztendő? Kérdezd meg akármelyik idősebb embertől, észrevette, hogy telt le az élete. Nem vett észre semmit. A múlt olyan, mint az a párás, távoli sztyepp. Reggel, mikor arra jártam, még minden világos volt körös körül, de ahogy megtettem 20 kilométert, már pára borult a sztyepre, és innen már nem lehet megkülönböztetni az erdőt a dudvától, a szántóföldet a kaszálótól. Ez alatt a 10 év alatt éj nappallá téve dolgoztam. Jól kerestem, és mi sem éltünk rosszabbul, mint mások. A gyermekekben is örömöm telt. Mind a 3 kitűnően tanult. Anatoli, a legidősebb pedig olyan tehetséges volt a számtamban, hogy még a központi újság is írt róla. Én magam sem tudom, cimbora, honnan szerezte azt az óriási talentumot ehhez a tudományhoz. Csak nagyon hízelgett ez nekem, büszke is voltam rá, roppant büszke. 10 év alatt összekuporgattam egy kis pénzt, és a háború előtt építettem egy-két szobás házikót éléskamrával, kis folyosóval. Irina vett 2 kecskét. Mi kell még? A gyermekek tejbekását esznek, van fedél a fejük fölött, van ruhánk, lábbelink, tehát minden rendben van. Csak hogy nem alkalmas helyen építkeztem. A repülőgépgyár közelében kaptam egy 604 szögöles telket. Ha másút van a vikillóm, talán az életem is másképp alakul. És ekkor kitört a háború. Másnap megjött a behívó a katonai parancsnokságtól, harmadnap pedig tessék indulás. Mind a 4-en kikísértek a vonathoz. Irina, Anatoli meg a 2 kislány, Nasztyenka és Oljuska. Mind a 3 gyerek derekasan viselkedett. No persze. A lányok szemében megcsillant egy könycsepp, anélkül már nem megy. Anatoli csak a vállát rángatta, mintha fázna. Ő akkor már elmúlt 16 éves. Irinám meg. Én még egész 17 esztendős együttélésünk alatt soha, egyszer sem láttam olyannak, mint azokban a napokban. Egész éjjel se száradt fel a könnye az ingem elejéről, és aztán reggel is ugyanaz a história. Kiértünk a pályaudvarra. Úgy sajnáltam, alig tudtam ránézni is. Szája megduzzadt a sírástól, haja kicsúszott a keszkenő alól, a szeme zavaros, kába volt, mint az elme háborodotté. A parancsnokok beszállást vezényelnek, ő meg a mellemre borul, a nyakam köré fonja a karját, tetőtől talpig reszket, mint a fa, melyet éppen kivágnak. A gyermekek is csillapítgatják, én is. Semmi látszatja, a többi asszony beszélget a férjével, a fiaival, az enyém meg úgy hozzám nőtt, mint levél az ághoz, segyre csak reszket, egy szó se jön ki a száján. Azt mondom neki, embereid meg már magad, drága Irinkám, mondj legalább egy szót búcsúzóul, mondd is, de minden szó után felzokog. Drága Andriusám, nem látjuk mi már egymást többet ezen a világon. Amúgy is majd meghasadt a szívem, és ő most ilyen szavakat mond. Meg kellett volna értenie, hogy nekem sem könnyű megválnom tőlük, hisz nem lakodalomba indulok. Elöntött a méreg, erővel lefeszítettem a karját a nyakamról, és egy kissé megrögtem a vállát. Könnyedén akartam meglökni, de hát bolond nagy erő volt bennem, hátra tántorodott vagy három lépésnyire, aztán megint felém tipegett, előre nyújtotta kezét, én meg rá kiáltottam, hát így kell elbúcsúzni. Miért akarsz eltemetni elevenen, időnap előtt? Megint megöleltem, mert láttam, nincs magánál. Hirtelen, szó közben félbeszakította elbeszélését, és a nagy csendben hallottam, hogy valami bújborékol a torkában. Izgatottsága rám is átragadt. Rásandítottam, de egyetlen csepp könnyet sem láttam, kialudt, szinte holtra vált szemében. Fejét lehorgasztva ült, csak tehe. Tétlenül lecsüngő nagy keze, az álla meg kemény szája remegett. Nem kell, barátom, ne gondolj a múltra, mondtam halkan, de ő bizonyára nem is hallotta szavaimat, izgatottságát óriási erőfeszítéssel leküzdve, furcsán megváltozott, rekett hangon egyszerre így folytatta. Halálomig, az utolsó órámig, a sír szélén sem bocsátom meg magamnak, hogy akkor ellöktem. Megint sokáig hallgatott. Cigarettát akart sodorni, de elszakadt az újságpapír, és a dohány kiszóródott a térdére. Végül valahogy mégis sodort egy cigarettát, mohón szippantott néhányat, aztán torkát megköszörülve, így folytatta. Kiszakítottam magam Irina karjaiból, tenyerembe vettem az arcát, megcsókoltam. Olyan hideg volt a szája, mint a jég. Elbúcsúztam a gyermekektől, odaszaladtam a kocsihoz, és már menet közben ugrottam fel a lépcsőre. A vonat nagyon lassan indult meg. Előttük haladtunk el. Látom, hogy az én elárvult gyermekeim egy csomóba verődnek, integetnek, mosolyogni akarnak, de sehogy sem sikerül. Irina meg a mellére szorítja a kezét. Ajka fehér, mint a kréta, suttog valamit, mereven néz rám, egész törzsével előre hajlik, mintha erős széllel szemben menne, így is maradt meg az emlékezetemben egész életemre. Mellre szorított kéz, fehér ajak és könnybe lábadt, tágra nyitott szem. Többnyire ilyennek látom álmomban is. Miért löktem el akkor, ha eszembe jut, még most is, mintha életlen késsel hasogatnák a szívemet. Ukrajnában, Belaja Cerkov alatt osztottak be bennünket. Nekem egy ziszötöt adtak. Azzal indultam a frontra. No, a háborúról nem mondok semmit, magad is láttad, és tudod, mi volt ott eleinte. Gyakran kaptam levelet hazulról, de én ritkán küldtem egy-egy háromszögletű levelet. Az ember megírta, hogy minden rendben van, harcolgatunk egy kicsit, és bár most még visszavonulunk, nem sokára összeszedjük minden erőnket, és akkor majd megtanítjuk a fridzett kesztyűbe dugni. Mit írhat még ezen kívül az ember? Szudaridők voltak, nem értünk rá hírogatni. Meg aztán, bevallom, nem is nagyon szerettem olyan panaszos húrokon játszani, és ki nem állhattam az olyan nyálas embereket, akik ha kellett, ha nem, minden nap írtak a feleségüknek, vagy a kedvesüknek, és még a taknyukat is szétmázolták a papíron. Nehéz helyzetben van szegény, nagyon nehéz helyzetben, meglátjátok, még elesik, hát az ilyen anyámasszony katonája folyton csak sápítozik, részvétet kunyerál, csak nyáladzik, és nem akarja megérteni, hogy azoknak a szerencsétlen asszonyoknak és gyermekeknek sem kellemesebb a hátországban egy cseppet sem. Az egész állam rájuk támaszkodott. Milyen váluk kellett, hogy legyen asszonyainknak és gyermekeinknek, hogy összenerodjanak ilyen súlyos teher alatt. Már pedig nem rogytak össze, megálltak a sarat. Az ilyen dibdáb ember, az ilyen takonypóc megírogatja a panaszos leveleket, és a szegény dolgozó asszonyt, mintha letaglózták volna. Egy-egy ilyen levél után elejti a kezét szegény feje, és akkor nem munka már a munka. Nem, Azért férfi a férfi, azért katona a katona, hogy tűrjön és elviseljen mindent, ha úgy kívánja a szükség. Ha több benned az asszony természet, mint a férfiasság, akkor húzz magadra ráncos szoknyát, hogy minél cifrábban takard be azt a fokhagymagerezdet, és legalább hátulról hasonlíts az asszonyokhoz, aztán eredj répát kapálni, vagy tehenet fejni, mert a fronton nincs szükség ilyenekre, te nélküled is elég büdös van ott. De hát még egy évig sem harcolhattam. Ez alatt kétszer is megsebesültem, de mind a kétszer csak könnyebben. Először a karom húsába kaptam egy golyót repülőgépről, másodszor meg a lábamba csapott egy gránátszilánk. A német citává lőtte a kocsimat. Felülről is, oldalról is, de nekem az első időben szerencsém volt, cimbora. Kedvezett? Kedvezett a jó szerencse, de aztán a bal szerencse is a nyakamba szakadt. Lozovenki alatt 42. májusában fogságba estem, mégpedig ilyen nem szeretem helyzetben, a német akkor ugyan. Csak támadott, és a mi egyetlen 122 mm-es taraszkütegünk csak nem lőszer nélkül maradt. Színültig megrakták lőszerrel a kocsimat, én is úgy dolgoztam a rakodáskor, hogy a lapockámra tapadt a gimnasztyorka. Nagyon kellett sietni, mert a harc egyre közeledett hozzánk. Balra tankok zörögtek, jobbra lövöldözés folyt, elől is lövöldöztek, és már egész szakterjengett. A gépkocsizó századunk parancsnoka azt kérdezte, odaugrasz vele Szokolov? Ilyesmit kár kérdezni, ott elől a haláltorkában vannak a bajtársaim és én itt lézengek. Ugyan micsoda beszéd, feleltem, odaugrok és kész, no akkor rajta hajts ahogy csak bírod szusszal. Hajtottam is, soha életemben nem mentem úgy, mint akkor. Tudtam, hogy nem krumplit szállítok, hogy ezzel a teherrel óvatosan kellene menni, de hát lehet szó óvatosságról akkor, amikor amott puszta kézzel harcolnak a fiúk, amikor tüzérségi tűzzel lövik keresztül kasul az egész utat. Futott a kocsi vagy 6 kilométert, hamarosan le kellett volna kanyarodnom egy mezei útra, hogy eljussak ahhoz a szárazérhez, ahol az üteg állt, de akkor azt látom, tű az anya teremtését. A műúttól jobbra is, balra is csak úgy özönlik visszafelé a gyalogságunk a puszta mezőn, és már robbannak az aknák a sorai közt. Mit csináljak? Csak nem fordulok vissza. Teljes gázzal előre, már alig 1 kilométerre voltam az ütektől, le is tértem a mezei útra, de mégsem jutottam el a mieinkhez, cimbora. Úgy látszik, messze hordó lövegből egy nehéz gránátot lőttek, épp a kocsi mellé. Nem hallottam robbanást, nem hallottam semmit, de a fejem majd szétpukkadt, semmi másra nem emlékszem. Azt sem tudom, hogy maradtam akkor életben, és fogalmam sincs, mennyi ideig feküdtem a kisároktól, vagy 8 méterre. Felocsúttam, de nem tudtam talpra állni, a fejem rángatózik, reszket, mintha a hideg rázná, a szemem előtt elsötétül a világ, a bal vállamban recseg és ropog valami, az egész testem úgy fáj, mintha 2 nap, 2 éjjel egyfolytában ütöttek vertek volna, ahol értek. Sokáig csúszkáltam hasmánt a földön, aztán mégiscsak felálltam valahogy. De még mindig nem tudtam, hol vagyok és mi bajom történt. Teljesen cserben hagyott az emlékező tehetségem. De nem mertem megint lefeküdni. Attól féltem, ha lefekszem, nem kelek fel többé, meghalok. Csak állok és imbolygók jobbra-balra, mint viharban a jegenye. Mikor magamhoz tértem, feleszméltem, és rendje módja szerint körülnéztem, mintha lapos fogóval szorították volna össze a szívemet. Körös körül ott hányódott az a lőszer, amelyet én szállítottam, kisé arrább fekszik a kocsim darabokra szakadva, kerekeivel felfelé fordulva, a harc pedig már a hátam mögött folyik. Hogy lehet ez? Mi tagadás, ekkor aztán magától összecsuklott a térdem, elestem, mintha lekaszáltak volna, mert mindjárt tudtam, hogy bekerítettek, kereken megmondva, a fasiszták fogságába kerültem. Hát bizony, háborúban megesik. Hely, cimbora, nem könnyű azt megérteni, hogy akaratán kívül fogságba esik az ember. Annak, aki nem tapasztalta a maga bőrén, nem egy könnyen tudod megmagyarázni, hogy emberi módon megértse, mit is jelent ez. Nos hát, ahogy ott fekszem, egyszer csak azt hallom, tankok zörögnek. 4 közepes nagyságú német tank teljes gázzal robogott el mellettem arrafelé, ahonnan a lőszerrel elindultam. De szörnyű látvány volt, aztán vontatók következtek ágyúkkal, elhaladt a tábori konyha, majd a gyalogság, de nem sűrű sorokban, legfeljebb egy teljes század lehetett. Nézem őket a szemem sarkából, megint a földhöz szorítom az arcomat, és behunyom a szemem. Borzalmas volt látni őket, rettenetesen fájt a szívem. Azt hittem, már mind elmentek, felemeltem a fejem, de ekkor 6 géppisztolyost pillantottam meg vagy 100 méternyire. Nézem, hát lekanyarodnak az útról, egyenest én felém, szótlanul közelednek, no, gondol. Tam, ütött a halálom órája, felültem, mert nem akartam fekve meghalni, aztán fel is álltam. Egyikük, amikor néhány lépésnyire ért, a vállát megrándítva lekapta a géppisztolyát. Milyen furcsa szerzet is az ember, abban a pillanatban nem éreztem én semmi rémületet, még a szívem se vert szaporábban. Csak nézek rá, és azt gondolom magamban, no, most mindjárt belém ereszt egy rövid sorozatot. De hova fog lőni, a fejembe, vagy keresztbe a mellemen, mintha nem teljesen mindegy lett volna, melyik részén lövik szitává a testemet. Fiatal, takaros, fekete hajú legény, a szája cérnavékony, a szeme hunyorog. Ez nem sokat teketóriázik, agyonlő mindjárt, gondoltam magamban. Majdnem úgy is lett. Rám emelte a géppisztolyát, én egyenest a szemébe néztem szótlanul, de egy másik, egy őrvezető, vagy micsoda, nála korban idősebb, azt lehet mondani, már öregecske, kiáltott valamit, félretolta, odalépett hozzám, locsogott valamit a nyelvükön, könyökben behajtotta a jobb karomat, és megtapogatta az izmaimat. Ahogy megmustrált, azt mondta, ó, és napnyugat felé, az útra mutatott. Lódui, te igás barom, azt mondja, majd dolgozni fogsz a Reitzhundnek, úgy látszik, gazdaféle volt a kutyafajzat. De a fekete ugyancsak nézegette a csizmámat. Így, szemre is jó csizmám volt. Húzd le, mutatta a kezével. Leültem a földre, levetettem a csizmámat, és odaadtam neki. Szinte kikapta a kezemből. Letekertem a kapcát is, és alulról fölfelé nézve nyújtogattam neki. Erre elordította magát, káromkodni kezdett németül, és megint a géppisztolyához kapott. A többiek röhögtek, azzal békén el is mentek. Csak az a fekete nézett vissza háromszor is, míg kiértek az útra, villogott a szeme, mint a farkas kölyöké, dühös volt, csak azt nem tudom, miért. Mintha én húzattam volna le az ő csizmáját, nem ő az enyémet. Nos, cimbora, hát nem volt mit tennem. Kimentem az útra, rettenetes cifrát káromkodtam, szórtam a kaskaringós voronyezsi szitkokat, és elindultam nyugat. Felé fogságba, akkor bizony nem valami gyorsan tudtam járni, legfeljebb óránként 1 kilométert mentem. Az ember előre akarna lépni, de úgy imbolyog, tántorog az út egyik széléről a másikra, mint a részeg. Alig mentem egy darabig, utolért egy csapatfogoly, ugyanabból a hadosztályból valók, ahol én is szolgáltam. 10 német géppisztolyos kísérte őket. Az, aki a menetoszlop élén haladt, se szó, se beszéd, magasra lendítette a géppisztolyát, amikor odaért hozzám, és fejbe vágott az agyával. Ha elesek, a földhöz varr egy sorozattal. De a mieink estemben megkaptak, középre tuszkoltak, és 1 fél óráig karomfogva vezettek. Amikor felocsúttam, azt súgja az egyik Isten ments, hogy eles, szedd össze minden erőd, és gyere, különben nagyon lőnek, össze is szedtem minden erőm, és mentem tovább. Mikor lement a nap, a németek megerősítették a kíséretet, teherautón odahoztak még 20 géppisztolyost, és gyorsított menetben hajtottak tovább bennünket. Súlyos sebesültjeink nem tudtak lépést tartani a többiekkel, mind lelőtték őket, ott mindjárt, az úton. 2 megpróbált elmenekülni, de nem vették számításba, hogy holdvilágos éjjel az ördög tudja, milyen messzire el lehet látni a puszta mezőn, így hát persze lelőtték azokat is. Éjfélkor beértünk egy félig leégett faluba. Egy szétlőtt kupolájú templomba hajtottak bennünket éjszakára. A kőpadlón egy csóva szalma se volt, mi meg mindnyájan köpeny nélkül, egy szál gimnasztyorkában és nadrágban voltunk, úgyhogy nem volt mit magunkkal áterítenünk. Némelyikünkön még gimnasztyorka se volt, csak csalán szövetből vart alsóing. Ezek javarészt parancsnok helyettesek voltak. A köpenyüket, gimnasztyorkájukat levetették, hogy ne lehessen megkülönböztetni a közkatonáktól. A tüzérségi kezelő legénység is gimnasztyorka nélkül volt. Ahogy nekivetkezve dolgoztak a lövegek mellett, azon mód estek fogságba is. Éjjel olyan heves zápor zuhogott, hogy mind bőrigáztunk. Egy nehéz tüzérségi lövedék, vagy repülőbomba levitte a kupolát, a tetőt is rostává juggatták a szilán. Kok, az oltárban sem volt egy tenyérnyi száraz hely. Egész éjszaka úgy ődöntünk abban a templomban, mint sötét hodályban a birkák. Éneké vadján érzem, hogy valaki megfogja a karom és azt kérdi, nem vagy sebesült elvtárs. Mit akarsz, cimbora, mondom neki, én katonaorvos vagyok. Feleli, hát ha segíthetnék rajtad valahogyan, elpanaszoltam neki, hogy recseg a bal vállam, feldagadt és rettenetesen fáj. Vesd le a gimnasztyorkát meg az alsó inget, mondta keményen. Mindent levetettem, és ő tapogatni kezdte a vállamat vékony ujjaival, de úgy, hogy csillagokat láttam. Focsikorgatva mondtam neki, úgy látszik, lódoktor vagy te, nem emberorvos, mit nyomkodod úgy azt a fájós helyet, nincs neked szíved. De ő egyre tapogatja tovább és dühösen azt feleli, neked most hallgass a neved. Ne diskurálgass itt velem, vigyázz, mert mindjárt még jobban fog fájni. Azzal úgy megrántotta a karomat, hogy vörös szikrákat hányt a szemem. Azt kérdem, amikor magamhoz tértem, mit csinálsz, te nyomorult fasiszta? Szilánkokra lőtték a karómat, te meg így rángatod? Hallom, hogy halkan elneveti magát, és azt mondja, azt hittem, hogy megütsz a jobb kezeddel, de úgy látszik, egészen jámbor legény vagy. A karodat pedig nem lőtték szét, csak kificamódott, de én már helyre is tettem. No jobban vagy most már, és csak ugyan, érzem, hogy szűnik a fájdalom. Szívből megköszöntem neki. Ő meg tovább indult a sötétben és itt is ott is halkan azt kérdezgette, van itt sebesült. Ez az igazi orvos, még a fogságban is, még a sötétségben is teljesíti nagyszerű hivatását. Nyugtalan volt ez az éjszaka. Nem engedtek ki bennünket kis dolgunkra. Erre már akkor figyelmeztetett a kíséret parancsnoka, amikor párosával behajtottak bennünket a templomba. Szerencsétlenségünkre éppen egy istenes emberre ért rá a szüksége. Tartotta magát egy darabig, aztán sírva fakadt, nem tudom megtenni, nem tudom bemocskolni Isten szent templó. Mát, hiszen én hívő vagyok, keresztény vagyok, mit csináljak, testvérek, a katonák meg tudod milyen népek, az egyik nevet, a másik káromkodik, a harmadik mindenféle tréfás tanácsot ad neki. Egészen felvidított mindnyájunkat, de aztán nagyon is cudarul végződött ez a hercehurca, utoljára kopogni kezdett az ajtón, és kérte, hogy engedjék ki. Hát addig-addig kérte, amíg a fasiszta az ajtón keresztül, teljes szélességben, egy hosszú sorozatot eresztett közénk, az Isten hívőt és még három másik ember nyomba nagyon lőtt, egyet meg súlyosan megsebesített. Reggelre annak is vége lett. A halottakat egy helyre raktuk, mindnyájan leültünk, elcsendesedtünk, és gondba merültünk. Hát nem valami szívderítő a kezdet. De egy kis idő múlva halkan beszélgetni, suttogni kezdtünk. Ki hová, milyen vidékre való, hogyan esett fogságba. Az egy szakaszba tartozó bajtársak, vagy az egy századból való ismerősök a sötétben elvesztették, és most halkan szólongatni kezdték egymást. Én is hallok magam mellett egy halk beszélgetést. Azt mondja az egyik, ha holnap mielőtt tovább hajtanának, felsorakoztatnak bennünket és szólítani fogják a komisszárokat, a kommunistákat meg a zsidókat, ne próbálj nekem meglapulni, szakaszparancsnok. Abból úgy se lesz semmi, azt hiszed, ha leveszed a gimnasztyorkát már közkatonának számítasz. Majd ha fagy, eszemágában sincs, hogy én feleljek érted, én leszek az első, aki beárullak, mert én aztán tudom, hogy kommunista vagy. Engem is agitáltál, hogy lépjek be a pártba. Hát most felejj a dolgaidért, ezt az mondja, aki mellettem balkész felől a legközelebbül, a másik oldalán meg egy fiatal hangaszt feleli. Mindig gyanítottam, hogy nem rendes ember, vagy te, Krizsnyev. Kivált, amikor azon a címen tagadtad meg a pártba való belépést, hogy nem tudsz írni olvasni. De azt sose gondoltam volna, hogy áruló tudsz lenni. Ugye, te elvégezted a 7 osztályos iskolát. A másik lustán így felel szakasz parancsnokának, elvégeztem, no hát aztán. Sokáig hallgattak, aztán, a hangjáról megismertem, azt. Mondja halkan a szakasz parancsnok, ne árulj el, Krizsnyev elvtárs a másik, ugyancsak halkan, elnevette magát. Az elvtársaid, azt mondja, oda át a fronton túl maradtak, én nem vagyok elvtársad, és nekem ne is könyörögj, mert úgyis beárulak. Mindenki a maga bőrét félti jobban. Elhallgattak, nekem meg végig lúdbőrözött a hátam ekkora galátság hallatára. Azt már nem, gondoltam. Nem tűröm, hogy elárul a parancsnokodat, te disznó. Nem mégy ki innen ebből a templomból, majd csak a lábadnál fogva húznak ki, mint egy dögöt. Amikor derengett, látom, karját a feje alá hajlítva egy széles pofájú legény fekszik mellettem, hanyatt, rajta túl meg, egy szál alsóinkben, térdét átölelve egy nagyon-nagyon sápadt, piszehorrú legény kehül. No, gondoltam, ez a legény ugyan nem bír elevvel a kövér bivajjal. Nekem kell végeznem vele. Megérintem a karját és súgva azt kérdezem, te vagy a szakasz parancsnok? Nem felelt, csak bólintott. Ez akar beárulni? Mutatok a mellettem fekvő legényre. Megint bólint. No mondom, tarts csak a lábát, hogy ne rugdalozzon, de szaporán, én meg rávetettem magam a legényre, és az ujjaim nem sokára merevettek a torkára. Még kiáltani sem tudott. Magam alatt tartottam néhány percig, aztán felálltam. Vége az árulónak, még a nyelve is kilógott oldalt. Utána annyira rosszul éreztem magam, hogy borzasztóan szerettem volna kezet mosni, mintha nem is embert, hanem valamilyen csúszómászó férget folytottam volna meg. Életemben először öltem embert, mégpedig a mi emberünket. Különben hogy is lett volna a mi emberünk? Hiszen ez rosszabb az idegennél. Ez áruló. Felálltam, és azt mondtam a szakasz parancsnoknak, menjünk innen, elvtárs, elég nagy a templom. Ahogy az a Krizsnyev mondta, reggel mindnyájunkat felsorakoztattak a templom előtt, géppisztolyosok vettek körül bennünket, és három SS-tiszt kezdte kiváló. gatni a számukra ártalmas embereket. Megkérdezték, ki kommunisták, parancsnokok, komisszárok, de ilyen nem akadt. Nem akadt gazember sem, aki elárulhatta volna, mert kommunisták is voltak köztünk, csak nem a csoport fele. Parancsnokok is voltak, és magától értetődik, komisszárok is. A több mint 200 ember közül csak 4-et vittek el. Egy zsidót és 3 orosz közlegényt. Az oroszok azért estek bele, mert mind a 3 fekete és göndörhajú volt. Oda mennek az egyikhez és azt kérdik, Jude, azt feleli, hogy orosz, de ügyet sem vetnek rá. Kilépni, és kész, agyonlőtték szegényeket, minket meg tovább hajtottak. Az a szakasz parancsnok, akivel megfojtottuk az árulót, egészen Poznanig mellettem haladt, és az első napon minduntalan megszorította menet közben a kezem. Poznanban aztán éppen emiatt elkülönítettek bennünket. Tudod, cimbora, én már az első napon elhatároztam, hogy visszaszökök a mieinkhez. De biztosra akartam menni. Egészen Poznanig, ahol igazi táborban helyeztek el bennünket, egyszer sem kínálkozott megfelelő alkalom. De a poznani táborban találtam rá alkalmat. Május végén a tábor melletti erdőbe küldtek bennünket, hogy sírtássunk meghalt hadifogolytársainknak. Akkor sokan elpusztultak vérhasban. Ásom, ásom a poznani agyagot, közben nézegetek körös körül, egyszer csak észreveszem, hogy 2 őrünk leül falatozni, a harmadik megszúnyókál a napon. Ledobtam az ásót és csendesen a bokrok közé indultam aztán futás. Egyenest napfeljöttnek tartottam. Úgy látszik, nem egy hamar kapta kézbe az én őreim. Magam sem tudom, honnan vettem én, a csontbőrember, annyi erőt, hogy majdnem 40 kilométert megtettem egy nap alatt. De aztán semmi sem lett az én ábrándomból. Negyed nap, amikor már messzire jártam attól az átkozott lágertól, elfogtak. Vérebekkel követték a nyomomat, meg is találtak egy lekaszálatlan laptáblában. Hajnalban már nem mertem tovább menni a síkmezőn, az erdő pedig még legalább 3 kilométernyire volt, lefeküdtem hát az abvetésben nappali pihenőre. Tenyeremben kidörzsöltem egy csomó szemet, egy keveset megettem, a többi tartalékul a zsebembe tettem, és ekkor kutyaugatást hallottam. Motorkerékpár ropogott. Majd elakadt a szívem verése, mert a kutyák egyre közelebb csaholtak. Hasmánt feküdtem, és kezemmel eltakartam az arcom, hogy legalább abba ne marjanak bele a kutyák. Oda szaladtak hozzám, és egy perc alatt lemarcangolták róla marongyaimat. Úgy maradtam anyaszűrt mesztelenül. Úgy hempergettek az abban, ahogy akartak, végül egy kana mellemre állt az első lábával, és a torkomhoz kapkodott, de még nem érte el. Odaért a 2 német motorkerékpáros. Előbb ők is ütöttek vertek, ahogy tőlük tellett, aztán rámuszították a kutyákat, és szafatokban repült cana szét rólam a bőr meg a hús. Vérbefagyva, mesztelenül vittek vissza a táborba. Egy hónapig ültem fogdában a szökés miatt, de mégis életben maradtam életben. Nehéz nekem visszaesaiek esztítiú. Re, kedves öcsém, még nehezebb elmondani mindazt, mit a fogságban át kellett élnem. Eszembe jutnak azok az embertelen kínok, amelyeket el kellett szenvednem ott, Németországban, ha eszembe jutnak azok a barátaim, elvtársaim, akiket halálra kínoztak a lágerekben. Már nem a mellemben, hanem a torkomban ver a szívem, és már lélegzetet venni is nehéz. Hová nem hajtottak engem fogságom 2 esztendeje alatt? Fél Németországot bejártam. Voltam 100 országban, szilikátgyárban dolgoztam ott, a Ruhrvidéken szenetbányáztam, Bajorországban földmunkákon púposra dolgoztam magam, megfordultam Türingiában is, és az ördög tudja, hol nem jártam én német földön. A táj ott mindenütt más és más, öcsém, de a mifélénket mindenütt egyformán ütötték, verték és lőtték agyon. Úgy ütöttek bennünket azok az istenvertek azok, vérszopók, ahogy mi nálunk még a barmot se verték soha. Ütöttek ököllel, tapostak lábbal, vertek gumibottal és mindenféle vassal, ami csak a kezük ügyébe esett, nem is beszélve a puskatusról, vagy a dorogról. Vertek azért, mert orosz vagy, vertek azért, mert még látod a napvilágot, meg azért, mert dolgozol rájuk, a bitangokra. Vertek azért is, mert nem úgy nézel, nem úgy lépsz, nem úgy térülsz fordulsz, ahogy kell. És vertek csupán csak azért, hogy egyszer végképp agyonverjenek, hogy megfulladj tulajdonvérettől, és megdögölj ütéseik alatt. Úgy látszik, nem jutott mindőnknek gázkamra Németországban. És mindenütt egyforma volt a koszt. 1,5 kiló, fűrészporral elegyes hamis kenyér, meg valami karórépából főzött lélöty. Forró vizet hol adtak, hol nem. De minek is beszélek, ítéld meg magad. A háború előtt 86 kilót nyomtam, ősszel meg már nem voltam több 50-nél. Csak a bőr maradt meg a csontjaimon, de még a csontjaimat is alig bírtam vonzolni. De a munkával aztán gyerünk egy mukkanást se, pedig olyan munka volt, hogy egy igásló is belerokkant volna. Szeptember elején a Küstrin melletti lágerból átdobtak bennünket, 142 szovjet hadifoglyot, a Dresda közelében levő B-kötőjel 14-es lágerba. Akkor már körülbelül 2000 fogoly volt ebben a lágerban. Mindnyájan egy kőfejtőben dolgoztunk, kézzel fejtettük, vágtuk, törtük a német követ. Napi 4 köbméter volt a norma, ennyi esett egy lejjekre, ne felejtsd el, olyan lejjekre, amelyet már amúgy is csak egy szérnaszál tartott össze a testtel. Most kezdődött csak a komisz élet, csapatunk 142 emberéből 2 hónap múlva 57-en maradtunk. Mit szólsz hozzá, öcsém, szudar dolog, ugye, nem győztük temetni a halottainkat, s közben egyre az a hír járta a lágerban, hogy a németek már elfoglalták Sztálingrádot, és tovább törnek előre, Szibériába. Egyik keserűség a másikat éri, és úgy nyomja az embert, hogy fel sem emelheti szemét a földről, mintha ő is ebbe az idegen német földbe kívánkoznék. A táborőrség meg minden nap iszik, nótákat gajdol, örül és újjong. Egyszer, egy este, visszatértünk a munkából a barakba. Egész nap esett az eső, facsaró víz volt a gúnyánk. Mindnyájan úgy reszkedtünk a hideg szélben, mint a kutya, vacogott a fogunk. Nincs hol megszárítkozni, még megmelegedni sem, a tetejében még az éhen halónál is éhesebbek voltunk. De este nekünk nem járt ennivaló. Ledobtam magamról átkozott göncömet, lecsaptam a pricsre, és azt mondtam, nekik 4 köbméter is kevés, de nekünk egy is túlon túl elég volna. Sírnak én csak ennyit mondtam, de akadt köztünk egy bitang, aki besúgott a táborparancsnoknak ezekért a keserű szavaimért. A táborparancsnok, vagy ahogy ők mondják, Lagerfüchrer, egy Müller nevezetű német volt. Alacsony, zömök, hirtelen szőke. Az egész ember olyan fehér, fehér a haja meg a szemöldöke, meg a szempillája, sőt még kidülledő szeme is fehéres volt. Olyan jól beszélt oroszul, akár te meg én, még az ót is úgy ejtette, mint egy tőzsgyökeres volgai. Félelmetesen tudott káromkodni, hogy kitől tanulta ezt a mesterséget az átkozott. Az volt a szokása, hogy felsorakoztatott bennünket a blokk előtt, ők így nevezték a barakkot, SS falkájával elhaladt a sor előtt, és oldalt kitartotta a jobb kezét. Bőrkesztyű volt rajta, a kesztyűben meg boxer, hogy meg ne sértse az ujjait. Ahogy megy, minden második ember torba üt, úgy, hogy elered a vére. Ezt ő a nátha megelőzésének nevezte, és így volt ez minden nap. A lágerban csak 4 blokk volt, ma az első blokknál rendez megelőzést, holnap a másodiknál és így tovább. Akkurátus volt a bitang, vasárnap is dolgozott. Csak egyet felejtett ki a számításból, mielőtt elindult volna, hogy orba verjen bennünket, vagy 10 percig csúnyán káromkodott a sor előtt. Fel akarta tüzelni magát. Semmi értelme sem volt, hogy káromkodjon, de mi rajtunk sokat könnyített. Úgy éreztük, ezek a mi szavaink, velünk születtek, mintha egy kis hazai szél csapott volna meg bennünket. Ha tudta volna, hogy mi, ilyen örömet szerez nekünk káromkodásával, nem káromkodott volna oroszul, hanem csak a maga nyelvén. Csak egy moszkvai barátunk haragudott rá rettenetesen. Ha káromkodik, azt mondja, behunyom a szemem, és olyankor, mintha Moszkvában az acepán, a sörözőben ülnék, és annyira kívánom a sört, hogy szédülök bele, hát ez a parancsnok másnap. Azután, hogy a köbmétereket emlegettem, maga elé rendelt. Este odajön a barakban a tolmács 2 őrrel. Melyik az az Andrej Szokolov? Jelentkeztem. Utánunk, indulj! Hívat a Herr Lagerfüchrer, mindjárt tudtam, miért hívat. Hogy szétmorzsoljon. Elbúcsúztam elvtársaimtól. Mindnyájan tudták, hogy a halálba megyek. Felsóhajtottam, és elindultam. Ahogy megyek a lágerudvarán, felnézek a csillagokra, elbúcsúzok tőlük is, és azt gondolom, no, vége szakadt kímjaidnak, Andrej Szokolov, vagy ahogy a táborban hívnak. 331-es úgy sajnáltam Irinkát meg a gyermekeket, de aztán elcsitult bennem a sajnálat is, igyekeztem összeszedni magam, hogy minden félelem nélkül nézzek a pisztoly csövébe, ahogy katonához illik. Életem utolsó perceiben ne lássák ellenségeink, hogy mégiscsak nehéz megválnom az élettől. A parancsnoki szoba olyan tiszta, mint nálunk egy szép klub. Virágok vannak az ablakokban. Az asztalnál ott ül az egész tábor parancsnokság. Öten ülnek ott, vedelik a snapszot, és szalonnát falatoznak. Az asztalon jókora megkezdett pálinkás üveg, kenyér, szalonna, almakompót, különféle nyitott konzervdobozok. Egy pillantást vetettem erre a lakomára, és talán nem is hiszed, úgy felkavarodott a gyomrom, hogy kis hián hányni kezdtem. Olyan éhes voltam, mint a farkas, elszoktam már az emberi eledeltől, és most itt van előttem ennyi földi jó. Valahogy visszafojtottam az öklendezést, de csak erőnek erejével tudtam elszakítani tekintetemet az asztaltól. Szemtől szemben ül velem a félig becsípett Müller, a pisztolyával játszik, egyik kezéből a másikba dobálja. És úgy néz rám, akár a kígyó, Egyet se pillant. Vigyázba álltam, összecsaptam gacsosba kancsom sarkát, és jó hangosan jelentettem Herr Kommandant Andrej Szokolov hadifogoly parancsára megjelentem, azt kérdezi tőlem, hát, hogy is van az ruszki Iván 4 köbméter sok?
Igenis, Herr Kommandant.
Sok?
Mondom.
És neked egy is elég sírnak?
Igenis, Herr Kommandant.
Teljesen elég, még marad is. Felállt és azt mondta, nagy megtiszteltetésben lesz részed, én most saját kezűleg lőlek agyon ezekért a szavakért. De itt kényelmetlen, gyerünk az udvarra, ott aztán majd kiiktatunk, ahogy parancsolja, mondom neki.
Állt, gondolkozott egy darabig, aztán az asztalra dobta a pisztolyt, teletöltött egy poharat pálinkával, felvett egy szelet kenyeret, rátett egy falat szalonnát, ide nyújtotta, és azt mondja, halálod előtt így áll egyet, Ruszki Iván, így áll a német fegyverek győzelmére.
Én már-már elfogadtam kezéből a poharat is, a harapnivalót is, de mihelyt meghallottam ezeket a szavakat, mintha tűz perzselt volna meg. Azt gondoltam magamban, még hogy én, orosz katona létemre, igyák a német fegyverek győzelmére. Hát még mit nem akarsz, Herr Kommandant? Úgyis meghalok egy kutya, pusztulj el a pálinkáddal együtt. Letettem a poharat az asztalra, letettem azt a falatot is, és azt mondtam, köszönöm a kínálást, de én nem iszom, elmosolyodott. Nem akarsz inni a mi győzelmünkre. Hát akkor így áll a magad pusztulására, nekem nem volt vesztenivalóm, a magam pusztulására meg arra, hogy megszabaduljak a kínjaimtól iszom, mondtam neki. Avval fogtam a poharat, és két kortyintással felhörpintettem, de a kenyérhez, szalonnához nem nyúltam hozzá, udvariasan megtöröltem a szám a tenyeremmel, és azt mondtam. Köszönöm a vendéglátást, kész vagyok, Herr Kommandant, menjünk, iktasson ki. De a parancsnok figyelmesen rám nézett, és azt mondta. Legalább harapj valamit halálod előtt, én meg azt feleltem neki, az első pohár után nem szoktam. Enni tölt egy másikkal is, ide nyújtja. Felhajtom a másodikat is, de megint csak nem nyúlok hozzá az ennivalóhoz, sőt vérszemet kaptam, és azt gondoltam, legalább leiszom magam, mielőtt kimegyek az udvarra és elbúcsúzok az élettől. A parancsnok magasra húzta fehér szemöldökét, és azt kérdezte, hát miért nem harapsz valamit, Ruszki Iván? Ne resteld magad, de én csak a magamét hajtottam. Bocsásson meg, Herr Kommandant, de én a második pohár után sem szoktam falatozni, felfújta az arcát, prüszkölt egyet, de aztán hahotára fakadt, és nevetés közben hadart valamit németül, úgy látszik, lefordította szavaimat a barátainak. Azok is nagyon kacagtak, ide-oda tologatták a széküket, felém fordították a pofájukat, és egyszerre csak azt veszem észre, hogy másképpen, egy kissé enyhébben néznek rám. A parancsnok tölt harmadszor is, de csak úgy remeg a keze a nevetéstől. Ezt a poharat már apránként húzogatva ittam ki, haraptam egy darabka kenyeret, a többit visszatettem az asztalra. Úgy szerettem volna megmutatni ezeknek az átkozottaknak, hogy én inkább éhen halok, de nem akarok megfulladni az ő ajándékuktól. Hogy bennem is van méltóság és orosz büszkeség. És hogy belőlem sem sikerült barmot csinálni, akárhogy iparkodtak is. Ezután elkomolyodott a parancsnok, megigazította mellén két vaskeresztjét, fegyver nélkül előjött az asztal mögül. Ide hallgass, Szokolov! Mondja, te igazi orosz katona vagy. Bátor katona vagy, én is katona vagyok, és becsülöm a méltó ellenfelet. Nem lőlek agyon, különben is, vitéz csapataink ma kijutottak a Volgára, és teljesen elfoglalták Sztálingrádot. Nagy öröm ez nekünk, így hát nagy lelkűen visszaadom az életedet. Menj vissza a blokkodba. Ez meg a tied, a bátorságodért, mondta, és ide adott nekem az asztalról egy kis cipót meg egy darab szalonnát. Teljes erőmből magamhoz szorítottam a kenyeret, a szalonnát a bal kezemben tartottam, és annyira zavar. Baestem ettől a váratlan fordulattól, hogy még megköszönni is elfelejtettem, hátraarcot csináltam, a kijárat felé indultam, és azt gondoltam magamban. No, most mindjárt lyukat fúr a lapockám közé, nem vihetem én oda a fiúknak ezt az elemózsiát. De nem, megúsztam, ezúttal is elhaladt mellettem a halál, csak a hidege csapott meg. Kemény léptekkel mentem ki a parancsnoki szobából, de az udvaron majdnem összecsuklottam. Szinte bedőltem a barakba, és ájultán zuhantam a cementpadlóra. Még sötét volt, amikor felébresztettek a fiúk, beszélj. No, eszembe jutott minden, ami a parancsnoki szobában történt, el is mondtam nekik. Hogy osszuk el az elemózsiát? Kérdezte a szomszédom. Csak úgy remegett a hangja. Mindenkinek egyformán? Feleltem. Megvártuk a hajnalt. Egy vastag cérnával felszeleteltük a kenyeret meg a szalonnát. Mindenkinek egy-egy ufaskatujányi kenyérdarab jutott, számításba vettünk minden kis morzsát, a szalonnából persze csak annyi jutott, hogy éppen bezsírozta a szánkat.
De azért igazságosan osztozkodtunk meg rajta. Nem sokára mocsarak lecsapolására, aztán meg a ruhvidéki bányákba vittek bennünket, a 300 legerősebb embert. Ott voltam 44-ig. Ez alatt a mieink már dagatra verték a németek pofáját, és a fasiszták nem vetették meg többé a foglyokat. Egyszer felsorakoztattak bennünket, az egész nappali váltást, és egy idegen főhadnagy azt mondja a tolmács révén, aki a hadseregben, vagy a háború alatt sofőr volt. Lépjen ki, heten léptünk ki, volt sofőrök. Adtak egy-egy jócska kezes lábast, és fedezet alatt pogydamba küldtek bennünket. Amikor odaértünk, szétdobáltak minket, ahányan voltunk, annyi felé. Engem a TOTT-hoz osztottak be, volt a németeknek egy ilyen útépítő és védelmi berendezéseket építő hivataluk. Én egy mérnökőrnagyot fuvaroztam Opel Admiral kocsimon. Hű, de kövér volt az a fasiszta, alacsony, pocakos, széle hossza egy, farban válas, mint egy tere. B.S. Kofa. Elől hármas toka lógott az egyenruhája gallérjára, hátul meg három vastag hurkát vetett a nyaka. Beslésem szerint legalább három puthály volt rajta tisztán, úgy fújtatott, mint egy mozdony, ha megleült zabálni még nézni is rossz volt. Egész nap falt, és kortyolgatta a konyakot egy flaskából. Hébe-hóba nekem is csurrant cseppent valami, néha megálltunk az úton, kolbászt, sajtot szeletelt, falatozott és iddogált. Ha jó kedve volt, nekem is vetett egy-egy falatot, akár a kutyának. Soha se a kezembe adta, nem, ezt megalázónak tartotta volna, de akárhogy is volt, a lágerral csak nem lehetett összehasonlítani, és apránként emberformám lett, lassan, de mégis kezdtem helyre jönni. Két hétig fuvarozgattam az őrnagyomat Potsdamból Berlinbe és vissza, aztán a frontövezetbe küldték, hogy védelmi vonalat építsen a mieink ellen. Attól fogva végképp elfelejtettem, mi is az alvás, éjszakáról éjszakára folyton azon törtem a fejem, hogy szökhetnék haza, át a mieinkhez. Megérkeztünk Poloszkba. Hajnalban két év óta először hallottam, hogy dörögnek az ágyúink, és tudott barátom, hogy megdobbant a szívem. Amikor legénykoromban találkozóra mentem Irinához, még akkor sem dobogott ennyire. A harcok Poloszktól keletre már csak 18 kilométernyire folytak. A németek harapósak, idegesek lettek a városban, az én gömböcöm meg egyre gyakrabban leitta magát. Nappal a város határában kocsikáztunk, itt is, ott is osztogatta az utasításokat, hogyan kell az erődítményeket építeni, de éjjel folyton ivott egy magában. Egészen felpuffadt, a szeme alatt táskák lógtak. No, gondoltam, nincs mit várni tovább, eljött az én időm, de nem egyedül kellene megszöknöm, magammal kéne vinnem az én hájas őrnagyomat is, hasznát vesszük mi még. A romok közt találtam egy-két kiló súlyt, belegöngyöltem a törlőronyba, hogy ne folyjon vér, ha ütni kell vele, az útról felvettem egy darab telefonhúzalt, min. Dent szorgalmasan előkészítettem, ami kellett, és elrejtettem az elülső ülés alatt. Két nappal azelőtt, hogy búcsút mondtam a németeknek, este, benzinvételezés után hazafelé menet látom, hogy jön egy német altiszt, olyan részeg, mint a csap, a falat támasztja mind a két kezével. Megállítottam a gépet, bevezettem a németet a romok közé, kiráztam a mundérból, levettem a fejéről a sapkát. Ezt a holmit is az ülés alá dugtam, és már kész is voltam. Június 29-én reggel azt parancsolja az őrnagyom, hogy vigyem ki a város határába, Trosznyica irányába. Ott vezette az erődépítést. Elindultunk. Az őrnagy nyugodtan szunyókált a hátsó ülésen, nekem meg majd kiugrott a mellemből a szívem. Gyorsan hajtottam, de a városból kiérve lelassítottam, aztán megállítottam a kocsit, kiszálltam, körülnéztem. Csak két teherautó jött mögöttünk, jó messzire. Elővettem a súlyt, és jó szélesre kinyitottam az ajtót. A gömböc az ülés támlájának dőlve úgy horkolt, mintha otthon, a felesége oldalán aludna. Hát én jól odasóztam a súlyjal a balha lántékára. Lejtette a fejét. A biztonság kedvéért odacsaptam még egyszer, de nem akartam agyonverni. Eleve nem kellett átvinnem. Sok mindenről mesél még ez a mieinknek, gondoltam. A pisztolytáskájából kivettem a parabellumát, és a zsebembe dugtam, a feszítővasat bevertem a hátulsó ülés támlája mögé, a telefonhúzalt az őrnagy nyakába akasztottam, és a feszítővashoz kötöztem, hogy ne dőljön oldalt, és ne zuhanjon le, ha sebesen hajtok. Gyorsan magamra kaptam a német mundért, sapkát, és egyenest arra felé indítottam a kocsit, ahol dolgott a föld, ahol a csata folyt. A németek első vonalán két kis erőt közt robogtam át. Az egyik erődből géppisztolyosok futottak elő, én szánt szándékkal lassítottam, hogy lássák, egy őrnagyot viszek. De zajt csaptak, hadonáztak, azt mondták, arra nem szabad hajtani. Én úgy tettem, mintha nem érteném, gáztattam, és 80-assal tovább robogtam. Mire magukhoz tértek, és géppuskázni kezdték a kocsit? Én már a senki földjén, a gránát tölcsére közt cikáztam, akár a nyúl. Emitt a németek lőnek hátulról, amott meg a miein keregetik veszettül felém a géppisztoly sorozatokat. A szélvédő üveget négy helyen is átlyukasztották, a radiátort rostává lőtték. No, de már itt is van egy tó, a radiátort rostává lőtték. No, de már itt is van egy tónak. Gyorsan behajtottam a kis erdőbe, kinyitottam az ajtót, a földre vetettem magam és megcsókoltam, alig tudtam lélegzeni. Egy fiatal legény a gimnasztyorkáján olyan terepszínű vállap volt, amilyet én még sose láttam, oda szaladt hozzám és a fogát vicsorgatva azt kiabálta, ha eltévedtél Fritz-te pokol fajzat. Lerángattam magamról a német mundért, a lába elé vágtam a sapkát és azt mondtam neki, ó te mami azt te drága fiacskám. Dehogy is vagyok én Fritz, hiszen tőzsgyökeres voronyezsi vagyok. Fogságban voltam, érted? Most pedig oldozzátok ki azt a vaddisznót, aki a kocsiban ül, fogjátok a táskáját, és kísérjetek engem a parancsnokotokhoz. Átadtam a pisztolyomat, kézről kézre adtak, és estére már ott is voltam egy ezredes, a hadosztály parancsnok előtt. Addigra már jól tartottak, elvittek fürdőbe is, kik is hallgattak, egyenruhát is adtak, így aztán úgy jelentem meg az ezredes fedezékében, ahogy kell, testben, lélekben tisztán és teljes díszben. Az ezredes felállt az asztal mellől, és elébem sietett. Valamennyi tiszt szeme láttára megölelt, és azt mondta, köszönöm azt az értékes ajándékot, amelyet a németektől hoztál. A te őrnagyod meg a táskája többet ér nekünk 20 nyelvnél. Közben járok majd a parancsnokságnál, hogy terjesszenek fel kormány kitüntetésre ezektől a szavaktól, ettől a nyájasságtól annyira izgatott lettem, hogy remegett az ajkam, alig akart engedelmeskedni, és csak annyit tudtam kinyögni. Kérem, ezredes elvtárs, osszon be engem valamelyik lövész csapatba, de az ezredes csak. Elnevette magát, és megveregette a vállam, ugyan, milyen harcos lenne belőled, hisz alig állsz a lábadon. Még ma kórházba küldelek, ott majd meggyógyítanak, feltáplálnak, aztán hazamegy egy hónapra a családodhoz szabadságra, ha visszajössz, majd meglátjuk, hová hosszunk be. Az ezredes is, a fedezékben levő tisztek is mind szívélyesen kezet fogtak velem, elbúcsúztunk. Végképpen felindulva távoztam el onnan, mert ez alatt a két év alatt teljesen elszoktam az emberi bánásmódtól. És tudod, cimbora, azután is, valahányszor feletteseimmel kellett beszélnem, csupa megszokásból még sokáig önkéntelenül a vállam közé húztam a fejemet, mintha félnék, hogy megütnek, így képeztek ki minket a fasiszta lágerekben. A kórházból mindjárt írtam egy levelet Irinának. Röviden leírtam mindent, hogy éltem a fogságban, hogy szöktem meg a német őrnaggyal. Hát én nem is értem, mi ütött belém, úgy hencegtem, mint egy gyerek. Nem bírtam megállni, még arról is értesítettem, hogy az ezredes megígérte, kitüntetésre terjesztenek fel. Két hétig csak aludtam, megettem. Keveset adtak ennem, de gyakran, mert máskülönben, azt mondta az orvos, bekrepáltam volna, ha rászabadítottak volna az ételre. Apránként teljesen visszanyertem az erőmet, de két hét múlva már egy falatot sem tudtam a számba venni. Nem jött hazulról válasz, és bevallom, elfogott a bánat. Eszembe se jut az ennivaló, az álom elkerül, és mindenféle bolond gondolatok motoszkálnak a fejemben. A harmadik héten levelet kaptam Voronyezsből. De nem Irina írta, hanem Iván Timofejevics, a szomszédom, az asztalos. Az Isten mentsen meg mindenkit attól, hogy ilyen levelet kapjon. Azt írta, hogy a németek még 42. júniusában lebombázták a repülőgépgyárat, és egy nehéz bomba éppen a házacskámra esett. Irina meg a lányok éppen otthon voltak. Még a nyomukat sem találták meg, írta, a házam helyén meg csak egy mély gödör van. Első alkalommal nem is. Tudtam végigolvasni a levelet. Elsötétült előttem a világ, csomóvá zsugorodott a szívem, és sehogy sem akart felengedni. Lefeküdtem az ágyra, ott pihentem egy kis ideig, csak aztán olvastam végig. Azt írja a szomszéd, hogy Anatolia városban volt a bombázás alatt. Este, amikor visszatért a telepre, megnézte a gödröt, aztán éjjel megint a városba ment. Távozása előtt azt mondta a szomszédoknak, hogy önkéntesnek jelentkezik a frontra. Ennyi az egész, amikor felengedett a szívem, és a fülemben zúgni kezdett a vér, eszembe jutott, milyen nehezen vált meg tőlem az én Irinám a pályaudvaron. Úgy látszik, az ő asszonyi szíve már akkor megsúgta neki, hogy nem látjuk mi egymást többé ezen a világon. Én megellögtem akkor, volt családom, saját házam. Mindez hosszú évek gyümölcse volt, és egyetlen perc alatt romba dőlt minden, egyedül maradtam. Azt gondoltam, miért nem álmodtam meg ezt a szerencsétlen életemet. Pedig a fogságban szinte minden éjjel Irinával meg a gyermekekkel beszélgettem, persze csak magamban, biztattam őket, azt mondtam, Hazamegyek én még, kedveseim, ne búsuljatok miattam, erős vagyok, túlélem, és majd együtt leszünk megint, így hát halottakkal beszélgettem két esztendeig. Egy pillanatra elhallgatott, aztán egészen más, szaggatott és halk hangon mondta. Gyújtsunk rá, cimbora, mert folytogat valami. Rágyújtottunk, az árvízzel elöntött erdőben harsányan kopogott a harkály. A meleg szél még mindig ugyanolyan lustán babrálta az éger száraz fürtjeit, a kék magasságban dagadó, fehér vitorlákkal ugyanúgy úsztak tova a felhők, de a szomorú csendneke perceiben már egészen más színben láttam a végtelen világot, amely a tavasz nagy művére, az élőnek az életben való örök szentesítésére készül. Nehéz volt a hallgatás, megkérdeztem tehát. És mi történt azután? Azután, szólt kelletlenül, aztán kaptam az ezredestől egy hónap szabadságot, egy hét múlva már Voronyezsben voltam. Gyalog mentem addig a helyig, ahol valamikor a családommal éltem. Mély bomba tölcsér, rozsdás vízzel teli, körös körül kötésig érő burján. Elhagyatottság, temetői csend. Ó, de nehéz is volt a lelkem cimbora, csak álltam ott nagy szomorúan, aztán visszamentem a pályaudvarra. Egy óráig sem tudtam ott maradni, még aznap visszautaztam a hadosztályomhoz. De három hónap múlva rám ragyogott a boldogság, mint felhő mögül a nap, megkerült Anatolij. Levelet küldött a frontra, bizonyára egy másik frontról. Iván Timofejevicstől, a szomszédtól tudta meg a címemet. Kiderült, hogy először tüzérségi iskolába került. Ott igazán hasznát vette matematikai tehetségének. Egy év múlva kitüntetéssel elvégezte az iskolát, a frontra került, és most már, ahogy írja, kapitányi rangban van, egy 45-ös ütegnek a parancsnoka, van 6 érdemrendje és érme. Egy szóval mindenféleképpen túltett az apján. Megint rettentő büszke lettem rá. Mert akárhogy is van, nem tréfa dolog, hogy kapitány és ütek parancsnok az én édes fiam. Méghozzá ilyen kitüntetésekkel. Mit számít az, hogy az apja csak lőszert meg egyéb hadianyagot szállít a Studebakerin. Az apja már megette a kenyere javát, de ő előtte, a kapitány előtt, még ott az egész világ. Éjszakánként, mint a féle öregember, ilyen ábrándokat szövögettem. Ha véget ér a háború, megházasítom a fiamat, ott élek majd a fiatalokkal, barkácsolok, és dajkáigatom az unokáimat. Egy szóval százféle ilyen öregemberes mi egymáson járt az eszem. De ezúttal is dugába dőlt minden. Télen szakadatlanul támadtunk, és nem értünk rá sűrűn levelezni, de a háború végén, amikor már Berlin táján jártunk, egy reggel kis levelet küldtem Anatolijnak, másnap már választ is kaptam rá. Abból megtudtam, hogy különböző utakon ugyan, de mind a ketten a német főváros felé közeledünk, és nem messzire vagyunk egymástól. Majd megbolondultam. Már olyan nehezen vártam, mikor találkozunk végre valahára. Hát találkoztunk is, de hogy? Pontosan május 9-én reggel, a győzelem napján nagyon lőtte egy német mesterlövész az én Anatolijomat. Délután magához hívott a századparancsnokunk. Látom, egy ismeretlen tüzér a lezredesül nála. Ahogy beléptem a szobába, ő is felállt, ahogy különben csak a magasabb rangúak előtt szoktak. Azt mondja a századparancsnok, téged keresnek, Szokolov. Azzal az ablak felé fordul, mintha három ütés ért volna. Rosszat sejtettem. Az alezredes odalép hozzám és halkan azt mondja, légy erős öreg. Szokolov kapitány, a fiad ma elesett az ütegnél. Gyere velem, megtántorodtam, de azért megálltam a lábamon. Most is csak úgy emlékszem rá, mintha álmodnám, hogyan mentünk az alezredessel egy nagy kocsin, hogy vergődtünk végig a törmelék borította utcákon, homályosan emlékszem a katonák sorfalára és a vörös bársonnyal bevont koporsóra. De Anatolijt úgy látom, mint most téged. Oda mentem a koporsóhoz. Az én fiam fekszik benne, és mégsem az enyém. Az enyém mindig mosolygó, keskenyválú fiú volt, akinek soványakán hegyesen kiállt az Ádám csutka, itt meg egy válas, szép fiatal férfi fekszik félig behunyt szemmel, mintha valahova az ismeretlen, messze távolba nézne mellettem. Csak a szája szögletében maradt meg örökre annak a régi kisfiúnak, annak a tolkának a mosolya, akit valaha ismertem. Megcsókoltam, és félreálltam. Az alezredes mondott búcsú beszédet. Anatolijom barátai, bajtársai a könnyüket törölgették, de az én elsíratlan könnyem, úgy látszik, rászáradt a szívemre. Talán azért is fáj ennyire. Eltemettem idegen német földbe az utolsó reményemet és boldogságomat. A fiam ütegedész lövéssel búcsúztatta parancsnokát messzi útjára, és bennem, mintha megszakadt volna valami. Nem is voltam magamnál, amikor visszatértem a csapatomhoz. Nem sokára leszereltem. Hová menjek? Talán Voronyezsbe, a világért sem, eszembe jutott, hogy Urjupinszkban lakik. Egy barátom, akit sebesülése miatt még a télen leszereltek, ő egyszer meghívott magához, elutaztam hát Urjupinszkba. A barátomék, egy gyermektelen házas pár, saját házukban laktak a város szélén. Ő, bár rokkantá nyilvánították, mégis dolgozott. Sofőr volt egy fuvarozó vállalatnál, engem is ott helyezett el. A barátoméknál telepettem meg, ők adtak hajlékot. Különféle rakományokat szállítottunk a kerületekbe, ősszel megátáltunk a gabonafuvarozásra. Ebben az időben ismerkedtem meg új fiacskámmal, azzal Nick, aki ott játszik a fövényen. Ha az ember visszatér a városba egy-egy fuvar után, első dolga persze az, hogy bekapjon valamit a teaházban, no meg hát, hogy felhajtson egy decit a nagy fáradtságra. Mi tagadás, már úgy rászoktam, hogy jobban nem is lehet, pedig árt. Egyszer meglátom a teázó előtt ezt a kislegényt, másnap arra járok, megint ott találom. Olyan toprongyos kiskölyök az arca csupa görög dinnyéjé, amelyre rátapadt a por olyan piszkos, mint az ördög csupa kóca haja, de a szeme akár a csillag az égen eső után. Annyira megkedveltem, hogy furcsa, de így van, már vágyottam utána, és a fuvarból egyenest oda siettem, hogy mielőbb lássam. A teázó környékén tanyázott, ott is evett, kitől mit kapott. Negyed nap gabonával megrakodva, egyenest a szofhozból jövet, a teázó elé kanyarodtam. Ott ül az én legénykém a tornácon, harangoz a lábacskájával. Minden jel arra val, hogy éhes. Kihajoltam a kis ablakon és kikiáltottam, hé, Vanyuska, gyere, ülj fel gyorsan az autóba, megkocsikáztatlak, elviszlek az elevátorig, aztán, ha honnan visszajövünk, megebédelünk, kiáltásomra felrezzent, leugrott a tornácról, felkapaszkodott a kocsi lépcsőjére, és halkan azt kérdezte, honnan tudja a bácsi, hogy anyának hívnak. Tágra nyitotta a szemecskéjét, és várta, mit felelek. No, hát azt mondtam neki, hogy tudod, én világot járt ember vagyok, én mindent tudok. Jobb felől került, kinyitottam az ajtót, magammal. Leültettem, és elindultunk. Máskülönben eleven kiskölyök, de most valahogy hirtelen elcsendesedett, eltűnődött, minduntalan rám tekintett felfelé hajló, hosszú pillái alól, és felsóhajtott. Olyan kis madárfióka még, és már is megtanult sóhajtozni. Pedig nem neki való még az, azt kérdem, hol van az apád, vanya? Elesett a fronton, suttogja, hát a mamád, agyon ütötte a bomba a vonatban, amikor jöttünk, hát honnan jöttetek? Nem tudom, nem emlékszem, és nincsenek itt rokonaid, nincs senkid, nincs, hát hol hálsz, mikor hol erre majd kivudjant a szememből a forró könny, és egyszeriben eltökéltem, az nem lehet, hogy elpusztuljunk külön-külön. Fiam már fogadom, mindjárt úgy megkönnyebbült, olyan derűs lett a lelkem, odahajoltam hozzá, és halkan azt kérdeztem, hát azt tudod-e, Vanyuska, ki vagyok én? Kicsoda? Kérdezte vagy inkább sóhajtotta. Én az apád vagyok, mondtam neki ugyanolyan halkan. Uramisten, mi történt ekkor? A nyakamba ugrott, csókolta az arcom, a szám, a homlokom, olyan harsányan és vékonyán kiabált a kis fintyőke, hogy csak úgy zengett belé a fülke. Édesapám, tudtam, hogy megtalálsz, úgyis megtalálsz, olyan régóta várom már, hogy mikor találsz meg. Hozzám simult, minden ízében remegett, mint a fűszál a szélben. Az én szememre megködereszkedett, és nekem is minden porcikám remegett, reszketett a kezem is. Még most is csodálkozom rajta, hogy nem engedtem el akkor a kormányt, de egy kis árokba mégis belehajtottam véletlenül. Leállítottam a motort. Nem mertem tovább indulni, amíg el nem száll a szememről a köd, attól féltem, még elgázolok valakit. Ott álltunk, vagy 5 percig, az én kisfiam teljes erejéből szorongat, csak hallgat és remeg. Jobb karommal én is átöleltem, gyengéden magamhoz szorítottam, a ballal megfordítottam az autót, és visszafelé, a szállásomra indultam. Mit nekem most az elevátor, kisebb gondom is nagyobb nála. A kapu előtt hagytam az autót, a karomra vettem új fiacskámat, és bevittem a házba. Úgy körülfont a kis karjával a nyakam, hogy el sem engedte, míg a tetthelyre nem értünk. Orcáját borostás arcomhoz nyomta, szinte odatapadt, így vittem be. A házigazdámék éppen otthon voltak. Ahogy belépek, rájuk kacsintok mind a két szememmel, és vidáman azt mondom, no, megtaláltam az én Vanyuskámat. Fogadjatok be bennünket, jó emberek. Gyermektelenek voltak, egyszeribe megértették hát, miről van szó, és sürögni-forogni kezdtek, szorgoskodtak. Én meg először sehogy se tudtam lehántani magamról a fiamat. De addig beszéltem neki, míg sikerült. Megmostam a kezét szappannal, asztalhoz ültettem. A házi asszony sít mert a tányérjába, és, amikor látta, milyen mohón eszik, megerett a könnye. Ott áll a kemencénél, és sír, sír a kötőjébe. Az én Vanyuskám meglátta, hogy sír odaszaladt, megrángatta a szoknyája alját, és azt mondta, minek sír néni. A papa megtalált, hát most örülni kellene mindenkinek, a néni megsír, de a házi asszony, én édes Istenem, erre még jobban sírva fakadt, csupa könny lett az arca. Ebéd után elvittem a kisfiút a borbélyhoz, megnyírattam, otthon magam megfürdettem egy teknőben, és becsavartam tiszta lepedőbe. Átölelt, és úgy aludt el az ölemben. Óvatosan lefektettem, aztán elmentem az elevátorhoz, leraktam a gabonát, az autót visszavittem a kocsiparkba, és futvást indultam az üzletekbe. Vettem neki hosszú nadrágot, ingecskét, szandált és háncsból font sapkát. Persze kiderült, hogy egyik sem őrávaló, és mind silány portéka. A nadrág miatt össze is szidott a háziasszony, megbolondultál, azt mondja, ilyen melegben posztó nadrágot adni a gyermekre. Egy pillanat alatt az asztalra tette a varrógépet, keresgélt valamit a ládában, és egy óra múlva már el is készült az én vanyuskámnak egy szatén nadrág meg egy rövid ujjú fehér ingecske. Együtt feküdtünk le, és hosszú idő óta először aludtam el nyugodtan. De éjjel négyszer is felkeltem. Felébredek, ott van a hónom alatt, odafészkel. Tebe magát, mint a veréb az eresz alá halkan szuszog, nekem meg olyan boldogság tölti el a lelkemet, hogy szóval azt ki sem lehet mondani. Nem akartam meg sem mozdulni, hogy ne ébresszem fel, de aztán mégsem álltam meg, csendben felkeltem. Gyufát gyújtottam, és úgy gyönyörködtem benne. Hajnal előtt arra ébredtem, hogy, mintha folytogatna valaki. Hát a fiam lerúgta magáról a lepedőt, és keresztbe feküdt rajtam, szétvetette a lábát, és az egyikkel a torkomat nyomta. Nem valami nyugodtan lehet aludni vele, de megszoktam, és most már unalmas volna nélküle. Éjjel hol megsimogatom, amikor alszik, hol megszagolom a haját, és olyankor megenyhül, ellágyul a szívem. Mert már kővé keményedett a sok keserűségtől. Eleinte velem járt a kocsin a fuvarokra, aztán rájöttem, hogy ez így nem lesz jó. Mi kell nekem, egy magámnak? Egy karé kenyér, egy fejveres hagyma, só, és már egész napra jól is lakott az öreg katona. De ő vele más a helyzet. Hol tejet kell szerezni neki, hol egy-egy tojást főzni, meg aztán ő csak nem lehet meg meleg étel nélkül. Viszont a munka nem vár, egyszer rászántam magam, a háziasszony gondjaira bíztam. Hát egészen estig sírt ritt, este meg elszökött, elébem jött az elevátorhoz. Késő éjszakáig ott várt. Eleinte bizony nehéz dolgom volt vele. Egyszer még napvilágnál lefeküdtünk, mert napközben nagyon kimerültem, hol csípok folyton, mint a kis veréb, hol megszótlanul töpreng. Azt kérdem, mind gondolkozol, kisfiam, a mennyezetre bámul, és azt mondja, hová tetted a bőrkabátodat, papa? Soha életemben nem volt bőrkabátom, ki kellett vágnom magam valahogy, Voronyezsben maradt, mondtam. És miért kerestél olyan sokáig? Kerestelek, fiam, Németországban is, feleltem neki Lengyelországban is, egész Belorussziát is bejártam, aztán kiderült, hogy itt vagy Urjupinszkban, Urjupinszk messzire van Németországtól. És Lengyelország messzire van a mi hazánktól, így csevegtünk el alvás előtt. Azt hiszed, öcsém, hogy csak úgy vaktában kérdezte azt a bőrkabátot? Nem, nem ok nélkül kérdezte. Úgy látszik, az igazi apja valamikor olyan kabátot viselt, és ez megmaradt az emlékezetében. Hiszen a gyermek emlékezete olyan, mint a száraz villám, fellobban, egy pillanatra mindent megvilágít, aztán kialszik. Az ő emlékezete is olyan, akár a száraz villám, fellobban olykor-olykor. Talán eléldegéltünk volna még egy évig Urjupinszkban, de novemberben nagy baj történt velem, ahogy a sáros úton hajtok, egy faluban, megcsúszott a kocsi. Épp az utamba akadt egy tehén, hát véletlenül elütöttem. Az asszonyok, persze, lármát csaptak, összecsődült a nép, az autófelügyelő is mindjárt ott termett. Elvette a hajtási igazolványomat, akárhogy kértem is, hogy legyen belátással irántam. A tehén felállt, felcsapta a farkát, és futásnak eredt a mellékutcákon, de az én könyvem csak oda lett. A télen ács munkán dolgoztam, aztán levelet írtam egy barátomnak, akivel együtt katonáskodtunk. Itt, ebben a területben dolgozik. Sofőr a kasari kerületben, hát az meghívott magához. Azt írja, egy fél évig dolgozhatsz az ács szakmában, aztán majd új könyvet kapsz a mi területünkön. No, hát ezért vonulunk mi most a fiaskámmal kasariba, gyalogszerrel. De hogy is mondjam csak, ha nem történik az a baleset a tehénnel, akkor is máshová mentem volna Urjupinszkból. Nem tudok én sokáig egy helyben megülni, elvágyódom mindenünnen. Majd, ha Vanyuska felcseperedik, ha már iskolába kell adni, akkor talán megnyugszom, és megülök egy helyben. De egyelőre még vándorolgatunk a nagyon rossz földön. Nehezére eshet a gyaloglás, mondtam. Nagyon keveset jár ő a maga lábán, jobbadán az én nyakamban utazik. Felültetem a nyakamba, és úgy viszem, ha megmozogni akar egy kicsit, leszáll és szaladgál az útfélen, akkorákat ugrik, mint egy kecskegida. Mindez még csak hagyján, megvolnánk valahogyan, de nagyon megrozzant a szívem, ki kéne cserélni a kis motort. Néha úgy összeszorul, úgy elakad, hogy elsötétül előttem a világ. Attól félek, hogy egyszer majd alvás közben halok meg, és nagyon megtalálom ijeszteni a kisfiámat. de van még egy másik baj is. Majdnem minden éjjel drága halottaimmal álmodok. Többnyire azt álmodom, hogy én szöges drót mögött vagyok, ők meg a másik oldalon, szabadon. Beszélgetünk mindenféléről, Irinával is, a gyermekekkel is, de mihelyt szét akarom feszíteni a drótot a kezemmel. Elhúzódnak tőlem, és a semmibe olvadnak ott a szemem előtt. Meg aztán az is csodálatos, hogy nappal mindig keményen tartom magam, egy jajszót, egy sóhajt cseprésselhetnél ki belőlem, de éjjel, ha felébredek, csupa víz a párnám a könnyeimtől. Ekkor utitársam hangja ütötte meg a fülemet, és az erdőben már hallani lehetett, ahogy a vízbe csobban az evezőlapát. Az idegen, aki mégis olyan közel került hozzám, felállt, felém nyújtotta nagy kezét. Olyan kemény volt az, akár a fa, és azt mondta. Isten áldjon, ösém, sok szerencsét. Szerencsés utat neked is, Kasariba. Köszönöm. Gyere, fiam, menjünk a csónakhoz. A kisfiú oda szaladt apjához, jobb felől melléje szegődött, és vattás kabátjának alját fogva, tipegve elindult a hosszú léptű férfi mellett. Két elárvult ember, két kis porszem, amelyet idegen tájakra vetett a soha nem látott erejű háborús vihar. Milyen jövő vár rájuk? Szerettem volna azt gondolni, hogy ez az orosz ember, ez a hajlíthatatlan akaratú férfi magára talál, az apja vállán megfelnő az a kicsi, aki embernyi emberkorában el tud majd viselni mindent, le tud küzdeni minden akadályt útjában, ha azt követeli tőle a haza. Nyomasztó szomorúsággal néztem utánuk. Nem lett volna az elváláskor semmi baj, de Vanyuska, néhány lépés után, kurta lábacskáival botladozva, mentében felém fordította arcát, és búcsút intett rózsaszínű kis kezével. Ekkor hirtelen, mintha egy puha, de hosszú karmú mancs szorította volna össze a szívemet. Sietve elfordultam. Nem, nem csak álmukban sírnak a háborúban megőszült, idős férfiak. Sírnak ébren is, csak az a fő, hogy idejében félre tudj fordulni. És az a legfőbb, hogy ne sebezd meg egy kis gyermek szívét, ne lássa, hogy fut le arcodon a fukar, de forró férfi könny.